Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A magyar elnökség egyik prioritása a demográfia volt a téma a napokban az Európai Bizottság budapesti irodájában.
Vannak jó gyakorlataink, és vannak részeredményeink is, amelyeket szeretnénk megismertetni az Európai Uniós elnökség során.
Az elmúlt 20 évben szinte valamennyi régiós ország átlag nyugdíja magasabb lett, mint a magyar, a nyugdíjguru szerint nem ilyen rossz a helyzet.
Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy a 2010-es évek elején megelőztek minket a szlovákok és a lengyelek, és 2021-re pedig a román nyugdíjak lényegében megegyeznek a magyar nyugdíjakkal.
Tehát rögtön az összehasonlításból az első tisztázandó kérdés, hogy nettó összegeket hasonlítsunk nettóval össze, mert a magyar nyugdíj az egy nettó összeg.
Komoly támogatást kapnak a magyar szülőktől, iskolatársaktól és az intézményektől is a nálunk tanuló ukrán gyerekek.
Ugye az idei tanévben több mint 5000 gyermek iratkozott már be magyar oktatási intézménybe.
Óvatosságra inti a TEMU vásárlóit a GVH, a külföldről is rendelő magyarok csak nem harmada vásárolt már a piac térről.
Nem létező kedvezményeket, sürgető üzeneteket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket is alkalmazhat a kereskedelmi tevékenysége során.
A július 1-én kezdődő magyar EU elnökség egyik prioritása a demográfia volt a téma a napokban az Európai Bizottság budapesti irodájában. A népesedési problémák a fejlett országok mindegyikében fennállnak. Az elmúlt időszakban a korábbi európai éllovasok esetében is csökkent a születések száma. Fűrész Tünde, a Kincs elnöke szerint Magyarország jó gyakorlataival tud majd segítséget nyújtani abban, hogy megforduljon a kedvezőtlen tendencia.
Idén július 1-től Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, és ebből az alkalomból volt egy beszélgetés az Európai Bizottságnak a magyarországi, a budapesti irodaházában, ahol az EU elnökség egyik prioritásáról, a demográfiai kérdésekről beszélgettünk. Ez egy olyan téma, amely korábban gyakrabban felmerült Európa Uniós szinten, aztán volt pár év, amikor kevéssé beszéltek róla, és most megint kezd a közbeszéd szintjére ez felemelkedni. Magyarország pedig úgy gondolja, hogy az Európai Uniós elnöksége során különösen nagy fókusz szeretne adni annak, hogy a demográfiai folyamatokról, az Európai Unió demográfiai helyzetéről, népesedési helyzetéről minél több szó hangozzon el.
Miért került ez újra napirendre? Általános probléma a demográfia az Európai Unió országaiban?
Érdemes megnézni a demográfiai népesedési adatokat, és ezek mind-mind rávilágítanak arra, hogy ez egy olyan téma, amiről egyszerűen muszáj beszélni. Az Európai Bizottságban van egy biztos, akinek ez az egyik fő területe, de ilyen aktívan, mint ahogy a magyar EU elnökség szeretne ezzel foglalkozni, már évek óta nem foglalkoztak a demográfiai helyzettel. Fontos látni azt, hogy az Európai Unió súlya a világ össznépességében kisebb, egyre kisebb, most nagyjából 5%-át adja a világ teljes népességének az Európai Unió lakossága. Tehát látjuk azt, hogy egyre kisebb súlya van a világ népességében az Uniónak. Azt is látjuk, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született az Európai Unióban, mint a tavaly, illetve a tavaly előtti évben. Korábban 4,5 millió körül volt a születések száma, és ez most már 4 millió alá csökkent 2022-ben. Úgyhogy látunk olyan folyamatokat, amelyek mindenképpen a párbeszédet megkövetelik, érdemes ezekről beszélni, érdemes kibeszélni azt, hogy pontosan ezek mögött, a folyamatok mögött milyen jelenségek állhatnak.
Mely uniós országokban a legszembetűnőbb a demográfiai probléma?
Nagyon érdekes folyamatok zajlanak az elmúlt időszakban, mert 2011-ben, amikor ugyancsak az Európai Unió soros elnöke volt Magyarország, akkor még volt néhány olyan állam, ahol a reprodukciós szintet meghaladta a termékenységi ráta, tehát átlagosan 2 vagy 2-nél kicsit több gyermek volt az egy nőre jutó születés szám. Ez egyébként Franciaországban meg Írországban volt így, de például Svédország is nagyon közel járt ehhez az értékhez. Akkor az Európai Unió az átlagos termékenységi rátája 1,54 volt, ez mostanra 1,46-ra csökkent le. Azt is nagyon érdekes látnunk, hogy korábban mindig a nyugat-európai, illetve az észak-európai országokban volt magasabb a termékenységi ráta, ami egyébként a gyermekvállalási kedvet mutatja. Most pedig már az legutóbbi adatok szerint az Európai Bizottság statisztikai hivatalának, az Eurostatnak az adatai szerint az első 6 ország, Franciaország kivételével, kelet-közép-európai ország. Franciaországban most 1,79 000 ráta, és őt követi Csehország, Románia, Bulgária, Szlovák, és 6. helyen pedig Magyarország 1,56-os értékkel.
Mit lehet így előzetesen megállapítani, bár azt mondta, hogy ez a következő fél évnek lesz az egyik kiemelt feladata, de hogy vajon az, hogy az elmúlt 1-2 évben, ahogy mondta, még inkább csökkent a születések száma, mi állhat ennek a hátterében?
Ez nagyon sok tényezőből adódhat. Az egész fejlett világra egyébként jellemző, hogy ezt a bizonyos reprodukciós szintet nem éri el a termékenység, és általában mindenhol kevesebb gyermek születik. Európában valószínűleg ez hozzájárult az is, hogy az energiaválság, a gazdasági válság miatt kevésbé mernek gyermeket vállalni. Azt is nagyon érdekes látnunk egyébként, hogy a születések körében milyen arányban vannak a külföldi édesanyától származó születések. Ugyancsak az Eurostat nem olyan régen, március elején hozta ki azt az adatot, ami megmutatta, hogy az Európai Unióban már a gyermekek 22%-ának külföldi az édesanyja.
Magyarország hogyan járulhat hozzá majd az elnöksége idején, hogy ez a tendencia, ez esetleg stagnáljon vagy megforduljon?
Magyarországon a demográfia és a népesedési helyzet javítása már 2010 óta célja a kormányzatnak, és számos olyan intézkedés született, amely ezt a helyzetet igyekszik kezelni, a népességfogyást mérsékelni. Vannak jó gyakorlataink, és vannak részeredményeink is, amelyeket szeretnénk megismertetni az Európai Uniós elnökség során. Itt fontos elmondani, hogy egy nagy fejlett világra jellemző jelenségről van szó, amikor a népességfogyást, a születések számának csökkenését látjuk, de Magyarországon, hogyha például az 1000 nőre jutó születéseket nézzük, vagy a már említett termékenységi rátát, akkor azért nagyon jelentős javulások tapasztalhatók 2010-hez képest. Amiben pedig különösen kiemelkedőek vagyunk, az az 1000 főre jutó házasságkötéseknek a száma. Ebben Magyarország jelen pillanatban a legjobb az Európai Unióban, és mi vagyunk azok, ahol nőtt is a házasságkötések száma, és nőtt egyébként a házasságba születő gyermekek részaránya is.
Ezek a gyakorlatok akár uniós szintre is átültethetőek?
Családpolitika az Európai Unióban nemzeti hatáskörben van, tehát minden ország maga döntheti el, hogy milyen családpolitikát, milyen családpolitikai eszközöket alkalmaz, de az, hogy megismerjük egymás jó gyakorlatait, az, hogy tanuljunk egymástól, ez mindenképpen egy fontos dolog, és erre nagyon jó alkalom lesz az Európai Uniós elnökség, amikor a demográfia témakörét és ezzel összefüggésben a családok támogatásának az ügyét elő tudjuk venni, és többet tudunk ezekről a témákról beszélni és párbeszédet folytatni.
Kiemelt feladata lesz ebben a Koppmária intézetnek is?
Ősz folyamán lesz miniszteri tanácsi ülés az Európai Uniós elnökség égisze alatt, és természetesen számos szakmai rendezvényt is fogunk rendezni Magyarországon. Már a 2011-es elnökségi időszakban is volt egy tematikus hét, amelynek az volt a címe, hogy Európa a családokért, a családok Európáért, és ezen tematikus hét során is számos szakmai rendezvény, konferencia, illetve miniszteri szintű találkozókra került sor. Bízom benne, hogy az idei, illetve a mostani EU elnökség során ugyanilyen aktív és sokszínű programok lesznek. Mi minden esetre a Koppmária intézetben, ahogy egyébként a kormány megfelelő tagja is készülünk erre, hogy ebben aktívan részt vegyünk.
Fűrész Tündét, a Koppmária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Az elmúlt 20 évben a lengyel és a szlovák átlagnyugdíj sokkal nagyobb ütemben emelkedett, így le is előzte a magyart. Csehországtól pedig évről évre egyre jobban leszakadunk, áll a GKI gazdaságkutató ZRT friss elemzésében. Az adatok szerint 2021-ben csak Horvátország, Bulgária és Románia teljesített rosszabbul ebben a tekintetben, mondta el az Inforádiónak Mihály Máté, vezető kutató, a riporter Varga Mónika.
kétféleképpen hasonlíthatjuk össze a nyugdíjakat nemzetközi keretek közt. Az egyik, hogy megvizsgálhatjuk, hogy a magyar forintos nyugdíjak euróban mennyit érnek, és ez hogyan viszonyul a környező országokhoz például, vagy pedig vizsgálhatjuk vásárló erőparitáson is a kérdéskört. Összességében az eurós nyugdíjak 2004 és 2023 közt 39%-kal emelkedtek Magyarországon. Ez nagyjából az eurós inflációt jelenti. Egyébként nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy a 2010-es évek elején megelőztek minket a szlovákok és a lengyelek a nyugdíjak tekintetében, és 2021-re pedig a román nyugdíjak lényegében megegyeznek a magyar nyugdíjakkal. Ezzel a 2004-es 19. helyünket a 23. helyre rontottuk le.
És vásárlóerőparitáson mennyit érnek a magyar nyugdíjak? Hogyan változott ez az elmúlt két évtizedben?
Vásárlóerőparitáson vizsgálva az előző 20 évben 76%-kal nőttek a magyar nyugdíjak. Ennek a növekménynek a nagy része 2004 és 2013 közt realizálódott, majd 2013 és 2019 közt egyenesen csökkent a nyugdíjak vásárlóerőparitáson számított értéke. Ennek egyik fő oka egyébként a forint leértékelődése. Lényegében 2004-ben a lengyel nyugdíjakkal egyenlőek voltak a magyarok, viszont 2021-re már a lengyel nyugdíjak másfélszeresét érték a magyarokénak, tehát itt egy nagyon nagy lemaradás történt. A Románia helyzete különösen érdekes. A román nyugdíjak 2004-ben még a felét sem érték a magyarokénak, 2023-ra viszont már 37%-kal többet visznek haza a román nyugdíjasok.
GDP arányosan a magyar nyugdíjakra fordított összeg azért emelkedett az elmúlt években Magyarországon?
Nem. 2004-ben a magyar állam a GDP 9,7%-át költötte nyugdíjakra, még 2023-ra ez a szám már csak 8% volt. Ennek egyébként egyik oka, hogy bármilyen meglepő, a nyugdíjasok száma összességében csökkenni látszik, 3,1 millióról 2,4-re csökkent. Itt viszont fontos megjegyezni, hogy ez elsősorban a rokkantsági, özvegységi és szülői nyugdíjasok számának csökkenésének köszönhető, hiszen az öregségi nyugdíjasok száma ez idő alatt is több mint 20%-kal nőtt.
Mihály Mátét, a GKI vezető kutatóját hallották. Nem olyan rossz a magyar nyugdíj, mint amennyire az uniós összehasonlításokban látszik, mondta az Inforádiónak Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru alapítója. Hangsúlyozta, a rangsorok alapjául szolgáló adatok nem ugyanazt fedik le az egyes tagállamokban, így a megállapított sorrend nem pontos.
Egyáltalán nem mindegy, hogy mit mivel hasonlítunk össze. Az uniós statisztikákban a nyugdíjak bruttó értéken szerepelnek, mert minden európai uniós tagállamban a nyugdíj összege is bruttó, tehát visel adó és járulékterhet, a magyar nyugdíj viszont nettó. Tehát rögtön az összehasonlításban az első tisztázandó kérdés, hogy nettó összegeket hasonlítsunk nettóval össze, mert a magyar nyugdíj az egy nettó összeg. A második probléma, hogy amikor GDP arányos összehasonlításokat nézünk, és akkor annak alapján az jön ki, hogy Magyarország a utolsó helyek egyikén kullog a nyugdíj szempontból, hogy mennyit fordítanak a magyar GDP-ből a nyugdíjra, akkor meg ott a hiba, hogy a többi európai uniós tagállamban a rokkantsági és hasonló egészségügyi típusú ellátások, valamint az összes ilyen korhatár előtti korengedményes, korkedvezményes nyugdíj, az beleszámít a nyugdíjkasszába. Magyarországon viszont 2012. január 1-től kiszedték a rokkantsági nyugdíjakat a rendszerből, és az összes korhatár előtti típusú nyugdíjat. Ezért a nyugdíjrendszernek a GDP aránya Magyarországon látszólag nagyon alacsony, mert csak 8-8,5% körüli értéket vesz föl minden évben, de valójában egy csomó ellátást azt máshonnan kell finanszírozni, ami nem a nyugdíjkasszába jelenik meg, de az uniós átlagban ezek az egyéb ellátások is az ottani nyugdíjkasszát terjesztik. terheli. Az Európai Uniós tagállamokban majdnem mindegyikben van úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjpillér is, tehát több kötelező forrásból származó nyugdíjat lehet figyelembe venni, nálunk ilyen nincs, és amikor az Európai Uniós összehasonlítást nézzük, akkor a több forrásból származó nyugdíj értékét veszik figyelembe, míg Magyarországon meg kizárólag a állami nyugdíjnak az értékét.
Akkor a magyar nyugdíj nem is olyan rossz?
Egyáltalán nem annyira rossz. Be lehet állítani természetesen olyan tükörben a magyar nyugdíjakat, hogy itt minden nyugdíjas az éhhalál szélén áll, de ez tökéletes hamisítás, ez nem így van. Természetesen azt meg kell jegyezni, hogy a magyar nyugdíjasok helyzete egy grammal nem lesz jobb, mint a magyar átlagos gazdasági helyzetünk, tehát ahol a magyar gazdaság áll egy uniós rangsorban, nagyjából ott fog állni a nyugdíjunk is.
Van olyan összehasonlítás, ami alapján jól be lehet lőni, hogy a magyar nyugdíjak európai összehasonlításban mennyire jók, vagy mennyire rosszak?
Van egy olyan arányszám, hogy a nettó átlagkeresetünkhöz hogyan viszonyul az átlag nyugdíjunknak az összege. Ez a legutolsó zárt adat szerint a nettó átlagkereset 435.900 forint volt, és az átlag nyugdíj az meg 230.900 forint. Ezek a most elérhető legfrissebb adatok. Így látszólag a nettó átlagkeresetnek csak 53%-a az átlag nyugdíj. De valójában, ugye még egy hiba az összehasonlításokban, hogyha nem veszük figyelembe, hogy 13 havi nyugdíj van Magyarországon, miközben csak 12 havi kereset, tehát ha a 13 havi nyugdíjat vesszük figyelembe, és így számítjuk az átlagot, akkor az jön ki, hogy a magyar nyugdíj az az átlagkereset 57%-át teszi ki, és itt nettó összeget hasonlítunk nettóval, és az 57%-os arány az egyáltalán nem kiugróan rossz az Európai Unióban.
Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru alapítóját hallották. Komoly támogatást kapnak a magyar családoktól, a szülőktől, az iskolatársaktól és az intézményektől is a Magyarországon tanuló ukrán gyerekek, mondja az ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló Gregsa Liliana. Már több mint 5000 Ukrajnából érkezett menekült gyermek iratkozott be magyar oktatási intézményekbe, és a nyelvi korlátok csak átmenetileg jelentenek nehézségeket.
2 évvel a teljes körű orosz agresszió indulása után Ukrajna ellen azok az ukrán menekültek, akik azért maradtak itt Magyarországon, mert azt gondolták, hogy majd gyorsan visszatérhetnek az otthonukba, realizálták mostanra már, hogy sajnálatos módon ez a háború ez elhúzódik. Úgyhogy ennek megfelelően ugye hosszabb távra kezdenek el most már berendezkedni a menekültek. Ugye az idei tanévben több mint 5000 gyermek iratkozott már be magyar oktatási intézménybe.
Itt most magyar anyanyelvű kárpátaljai családokról van szó főként, vagy ukrán anyanyelvű emberekről, gyerekekről?
Azért többségében vannak azok, akik magyar anyanyelvűek, vagy legalábbis valamelyest beszélnek magyarul, de már vannak olyan ukrán kisgyerekek is, akik mielőtt ide jöttek volna, ide menekültek volna, nem tudtak egy szót sem magyarul, és most már ugye minok után járnak magyar oktatási intézménybe, nagyon szépen beszélnek. Szakmai tapasztalatok is ezt támasztják alá, hogy azért 10-12 éves korig nagyon könnyen tudnak a gyerekek adaptálódni a környezethez, kamaszkortól már egy picit nehezebb. Meg hát azért azt ne felejtsük el, hogy ukrán civil szervezetek biztosítanak ukrán nyelvű oktatást, tehát így a gyerekek tovább tudják folytatni az ukrán nyelvű tanulmányaikat is, amellett, hogy közben magyar iskolába is vagy óvodába járnak.
A magyar oktatási rendszernek mennyire sikerül alkalmazkodni ahhoz, hogy azért más módszerekkel tanultak ezek a gyerekek, más felkészültségi szinttel érkeztek.
Én azt gondolom, hogy nehéz, de azt is látom, hogy mindenki nagyon igyekszik. Elenyészően kicsi a negatív visszajelzés a szülők részéről. Még ha nyelvi korlátok is vannak, akkor is a tanárok próbálják segíteni a gyermekeket. Például a Julianna Református iskolában itt Budapesten, vagy a Szemera Bertalan iskolában, ami ugye teljesen magyar közeg, és mégis nagyon jól sikerül a gyerekeket integrálni. Felvettek ukránul is tudó tanárokat, külön tanítják ugye az ukrán gyerekeket magyarul is, meg ezek a gyerekek külön járnak ugye az ukrán nyelvű képzésekre is, általában délutánonként vagy hétvégente. Például az Ukrán Hagyományok Házában működik egy ilyen tanuló szoba, ahol ugye csak ukrán menekült gyerekek vannak, ukrán anyanyelvű ukrán menekült gyerekek, és ők például most március 14-ére két nyelvű műsorral készültek. Ukránul is elmondták a nemzeti dalt és magyarul is, ugyanígy a 12 pontot is elmondták ukránul is, magyarul is. Ugye itt az lenne a cél, hogy a gyerekeknek megmaradjon az erős ukrán identitása, de tudjanak itt érvényesülni ebben a közegben, ahol élni kényszerülnek.
Az ukrán nemzetiségi parlamenti szószólót, Grexa Liliánát hallották.
Családi hét.
Óvatosságra inti a Temu vásárlóit a gazdasági versenyhivatal, amely versenyfelügyeleti eljárást indított az online piactér európai működtetőjével szemben. Számos panasz érkezett ugyanis, miszerint az online piactér nem létező kedvezményekkel vagy pszichés nyomásgyakorlással igyekszik befolyásolni a vevőit. A külföldről is rendelő magyarok csaknem harmada vásárolt már a Temutól. Horváth Bálint kommunikációs vezetőt hallják.
Nagyon fontos, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak a kimondását, hogy a vállalkozása jogsértést vagy jogsértéseket elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A GVH gyanúja szerint ez a kínai gyökerű, kínai alapítású online platform nem létező kedvezményeket, sürgető üzeneteket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket is alkalmazhat a kereskedelmi tevékenysége során. Vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, és megtéveszti a fogyasztókat.
Mit kell pszichés nyomásgyakorlás alatt érteni? Mivel szembesülnek a vásárlók?
A vállalkozása az általa értékesített termékek esetében akár 95% vagy akár magasabb mértékű kedvezményeket kommunikál bizonyos termékkategóriákra, azonban ilyen mértékű kedvezmény a kategóriára történő kattintással nem lelhető fel a találatok között. A honlapon, illetve a mobil alkalmazáson elérhető termékekre vonatkozó akciós ajánlataival összefüggésben a teljes vásárlási folyamat alatt sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé. Ilyenek például a már csak 4 darab maradt, majdnem elfogyott, megvásárolva 1 perccel ezelőtt, siessen, már több mint X személy helyezte a kosarába ezt a terméket, keresett ez a termék, már X darab lett eladva az utóbbi 24 órában, vagy a közelmúltban mondjuk 10-en értékelték öccsillaggal ezt a terméket. Ezek az üzenetek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén, összhatásukban valószínűsíthetően alkalmasak arra, hogy a fogyasztókat sürgessék, úgynevezett pszichés nyomásgyakorlás alá helyezzék a termékek megvásárlására vonatkozó döntésük meghozatalában, ezáltal pedig káros módon befolyásolják a fogyasztókat.
A Családi Hit magazinban beszámoltunk arról, hogy a magyar EU elnökség egyik prioritása a demográfia volt a téma a napokban az Európai Bizottság budapesti irodájában.
Vannak jó gyakorlataink, és vannak részeredményeink is, amelyeket szeretnénk megismertetni az Európai Uniós elnökség során.
Az elmúlt 20 évben szinte valamennyi régiós ország átlagnyugdíja magasabb lett, mint a magyar. A nyugdíjszakértő szerint nem ilyen rossz a helyzet.
Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy a 2010-es évek elején megelőztek minket a szlovákok és a lengyelek, és 2021-re pedig a román nyugdíjak lényegében megegyeznek a magyar nyugdíjakkal.
Tehát rögtön az összehasonlításban az első tisztázandó kérdés, hogy nettó összegeket hasonlítsunk nettóval össze, mert a magyar nyugdíj az egy nettó összeg.
Komoly támogatást kapnak a magyar szülőktől, iskolatársaktól és az intézményektől is a nálunk tanuló ukrán gyerekek.
Ugye az idei tanévben több mint 5000 gyermek iratkozott már be magyar oktatási intézménybe.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.